Azért ezt mondja az Úr, ha megtérsz, én is visszatérítelek téged, előttem állsz, és ha elválasztod a jót a hitványtól, olyanná leszel, mint az én szám. Ők térjenek meg te hozzád, de te ne térj ő hozzájuk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 23. részéből, a 23. rész 33. versétől a 49. versig terjedő ige szakaszból. Mikor pedig elmenének a helyre, amely koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz felől. Jézus pedig mondta: Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Elosztván pedig az ő ruháit vetének reájuk sorsot. És a nép megáll a nézni. Csúfolák pedig őt a főemberek is azokkal együtt mondván, egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek a ma választottja. Csúfolák pedig őt a vitézek is odajárulván, és ecettel kínálván őt. És ezt mondván néki: ha te vagy a zsidóknak ama királya, szabadítsd meg magadat. Volt pedig egy felirat is fölébe írva görög, római és zsidó betűkkel: ez a zsidóknak ama királya. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt mondván: ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is. Felelvén pedig a másik megdorgálá őt mondván: az Isten sem féled-e te, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy. És mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te királyságodban. És mondanék Jézus: bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Volt pedig mintegy 6 óra, és sötétség lett az egész tartományban mind 9 óráig. És meghomályosodék a nap, és a templom kárpítja közepén ketté hasada. És kiáltván Jézus nagy szóval mondta: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván meghala. Látván pedig a százados, ami történt, dicsőíti az Istent mondván: bizony, ez az ember igaz volt. És az egész sokasság, mely a dolognak látására ment oda, látván azokat, amit történtek, mellét verve megtére. Az ő ismerősei pedig mind és az asszonyok, akik Galileából követték őt, távol álltak nézvén ezeket. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a mai vasárnapért. Köszönjük, hogy a mai alkalommal is a te szent jelenlétedbe engedsz bennünket. Köszönjük neked azt, hogy az Úr Jézus érdeméért téged, világmindenség teremtőjét, fenntartóját, mennyei atyánknak szólíthatunk. Köszönjük neked a nyitott kaput a mennybe. Köszönjük a kettéhasadt kárpitot. Köszönjük, hogy az Úr Jézus érdeméért jöhetünk eléd minden örömünkkel, bánatunkkal, minden kérdésünkkel, minden bűnünk terhével. Szeretnénk ezeket a te keresztednél, Úr Jézus Krisztus, ott hagyni, megbánni, megvallani és elhagyni, és szeretnénk felszabadultan veled tovább menni az élet útján. Azért imádkozunk most, Úr Jézus, hogy te láttasd meg velünk a mi szívünknek állapotát, a legmélyebb gondolatainkat, vágyainkat, motivációinkat, add, hogy legalább magunknak ne hazudjunk, add, hogy az ige kétélű kardja átjárjon bennünket, és gyógyítson, ahol gyógyítani kell, sebezzen, ahol sebezni kell. Azért imádkozunk, hogy formálj bennünket olyanná, amilyennek te akarsz látni, amilyennek te tervezted el a mi életünket. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy te csendesítsd el a mi szívünket, hogy egyedül rád tudjunk most figyelni. és add, hogy mindazt, amit itt megértettünk, azt tudjuk megélni a hétköznapokban. Kérünk, hogy szent lelked által légy jelen, és szólj hozzánk a te igéden keresztül. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét átadni szeretném nektek. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 24. részéből olvasom az első két verset. 5 nap múlva aztán alámment Anániás főpapa vénekkel és egy Tertulusz nevű prókátorral, kik panaszt tettek a tisztartónál Pál ellen. Mikor pedig ő előszólítatott, Tertulusz vádolni kezdte őt. Eddig Isten írott igéje. Talán most vannak némelyek, akik azon gondolkodnak, hogy mi közül egymásnak a két felolvasott igerésznek. Tiszteletes úram, Pasió történetből olvasott fel egy fejezetet, én pedig Pál apostol peréből. Testvérek, elárulom, az a közös, hogy mind a két eseményen háromféle embertípus van jelen. Jelen vannak a világi gondolkozású pogányok, jelen vannak a vallásosak, vallásos zsidók, és jelen vannak a tanítványok, Jézus Krisztus újjászületett gyermekei. És ez azért lehet érdekes nekünk, mert Jézus Krisztus ügye körül mindig ez a három csoport bukkan föl. Jelen vannak a pogányok a maguk gondolkodásával, jelen vannak a vallásos emberek a maguk reakcióival, és jelen vannak a mindenkori tanítványok. Testvérek, ha Isten lelke segít, akkor most ezeket a csoportokat szeretném a Szentírás segítségével vagy alapján jellemezni. Kezdjük mindjárt a pogányokkal, akiket most ne pejoratív értelemben vett pogányoknak gondoljunk, hanem a nem Isten félő emberekre gondoljunk. És nem csak olyan pogányokra gondolunk itt, akik különböző animista vallásokat űznek, folytatnak, hanem az úgynevezett keresztényiesített világban vagy kultúrákban is jelen vannak ezek az emberek. Gondolok olyanokra, akik közömbösek, és teljesen kívülállók. Gondolok a harcos ateistákra, akik azt mondják, hogy ők semmiféle transzcendens erőben, lényben nem hisznek. Menj is, pokol is, itt van a földön, itt kell boldogulni, amíg az ember teheti. Vagy gondolhatunk itt a pluralistákra, akik azt mondják, hogy nem egy vallás van, és nem egy eszmerendszer van, hanem sok van, és az ember ezekből kiemelheti, vagy összegyúrhatja, megmixelheti azt a fajta vallásosságot, amit ő óhajt. Gondolunk itt azokra is, akik távol tartják magukat mindenféle vallásosságtól, de ennek nyomán előítéleteik sincsenek. Azt gondolom, hogy ez egy tisztességes álláspont. És azt is hadd mondjam el, hogy a nem hívő pogány emberek között rengeteg tisztességes van, kötelességtudó, szeretett kapcsolatokban élő, olyanokat is ismerek, akik számomra példaértékű életet élnek. Abban azonban mindenképpen pogányok, hogy Jézus Krisztus dolgaihoz se közel nem engedik magukat, se őt magukhoz közel nem engedik, és ezzel a kérdéssel nem hajlandók foglalkozni, és nem is igazán tudnak mit kezdeni. Meglepő azonban, hogy ez a csoport nem feltétlenül üldözi a hívőket. Ha Pilátusra tetszenek gondolni, egy tipikus példája volt a pogány embernek, neki Jézus Krisztussal alapvetően semmi problémája nem volt. Ki is mondta, hogy nem találok ebben az emberben semmi bűnt. Megmondta, hogy ártatlannak látom. Pilátus látta, hogy ez az ember nem veszélyes. És azt is pontosan érzékelte, ez is benne van a Szentírásban, hogy őt eszközül használják a zsidók a maguk tisztességtelen koncepciós perében. Az is megdöbbentő, hogy olykor ezek a kívülálló pogányok milyen jól látják a dolgokat. Milyen jól látják a keresztényeket. Hadd olvassak egy idézetet egy pogány ókori írótól, aki a következőt írja a keresztényekről. Minden embert szeretnek, és mindenki üldözi őket. Ismeretlenségben élnek, és megvetés a részük. Halálra ítélik őket, és elnyerik az életet. Szegények, és mégis rendkívül gazdagok. Mindenből hiányt szenvednek, és mégis sok a kincsük. Megvetettek, és a megvetésből dicsőség száll rájuk. Nevüket bemocskolták, és mégis ők a tiszták. Kigúnyolják őket, ám a gúny áldásként hol vissza rájuk. Gyalázatosan bánnak velük, és mégis tiszteletre méltóan viselkednek. Jót cselekednek, és gonosztevőként bánnak velük. Ha megbüntetik őket, akkor örvendeznek, mintha új életet nyertek volna. A zsidók megtámadják, a görögök üldözik őket, és az üldözők képtelenek megindokolni gyűlöletüket. Hogy érthető legyen, ami a lélek a testnek, az a kereszténység a világnak. A lélek jelen van, a test minden egyes porcikájában, a keresztények ott vannak a világ összes városában. A lélek a testben, de nem a testből való. A keresztények a világban élnek, de nem azonosulnak a világgal. Testvérek, ezt a pugány ember tollából származó idézetet akár a Bibliából is vehettem volna, majdhogy nem ugyanazt írja le, amit János apostol az evangéliumban úgy fogalmaz meg, hogy ebben a világban élnek a keresztények, de nem ebből a világból valók. Itt vannak ugyan, de mennyei állampolgársággal rendelkeznek. Itt kell éljenek, de nem e világi szabályok szerint élik az életüket. Azt gondolom, hogy ez a pogány ember jól látja a kereszténységet és annak a lényegét. Na, ennyit a pogányokról. Nézzük a másik csoportot, a vallásosakat. Róluk azt kell mondjam, hogy egy sokkal komplexebb feladat őket megfejteni. Velük nem véletlenül foglalkozik sokat az Ószövetség és az Új Szövetség is. Különös világ a vallásosság, vagy a vallásos ember világa, mert abban érdekes módon összekapcsolódik és összemosódik a kegyesség és a bűn is. Hogyha jeruzsálemiekre gondolunk, akik nagypénteken Jézus Krisztus keresztre feszítették, akkor látjuk azt, hogy szombaton meg, a nagy páska ünnepen minden lelkiismert hódolás nélkül elmentek és ünnepeltek az Isten előtt. És ebben semmi fonákságot nem találtak. Na, ez a tipikus vallásos ember. Voltak közöttük sokfélék. Voltak a Heródes pártiak, voltak a sadduceusok, voltak a farizeusok, de egyben közösek voltak. Mégpedig abban, hogy Jézus Krisztusnak feszítsd meget kiáltottak, és egyetértettek abban is, hogy Jézus Krisztus későbbi tanítványait masszívan és következetesen üldözték. Hadd mondjak néhány példát a Szentírásból erre az embercsoportra. A legelső vallásos ember az Káin volt. Ugye azt olvassuk, hogy kimentek a testvérével áldozni, mind a kettő a maga áldozatát elkészítette, aztán Káin fölkelt az áldozattól, és agyoncsapta a testvérét. Összefért nála egy napon az áldozat és a gyilkosság. Hogy miért csapta agyon, ebbfelől nyilván nyithatnánk vitákat, de a Szentírásból kiderül, hogy Káin áldozata nem volt szabályos. Isten megmondta, hogy milyen az az Isten tisztelet, amit ő kedvel. Káiné nem ilyen volt. De ez még csak a kisebbik baj lett volna, de hát kiderül a cselekvéséből, hogy a szíve, szándékai és motivációi gonoszak voltak. Ezzel együtt Isten nem fogadhatta el az ő áldozatát testvének. A bűnt nem lehet megáldani. Nem mondhatta Isten Káin áldozatára, hogy rendben van. Ez nem lehetett jó illatú, kedves áldozat előtte. Mert Isten nem csak a cuccot látta, amit vitt, nem csak a rőzsét, meg nem csak a búzát, és nem csak a füstöt, hanem leginkább Káin szívét látta. És azt ő nem hitelesíthette. Ábelt pedig, ha meggondoljuk, miért is ölte meg, Ábel nem tett semmi rosszat neki. Ábelt az odaszánt, odaszentelt életért ölte meg, amit ő nem tudott elhordozni. Egy vallásos ember. Vagy ugorjunk most az Új Szövetségbe, a tékozló fiú történetébe, ahol mindig a kicsi fiúról szokott szó esni, sokkal kevésbé a nagyról. Pedig az idősebbik fiú a vallásos embernek a típusa. Tökéletes képe. Ugye úgy gondolkodik magá, hogy ő rendben van. Ő nem ment el idegenföldre, nem pazarolt el az apja vagyonát, nem emésztette fel az örökséget paráznákkal és mindenféle zsebmetszőkkel. Ő otthon dolgozik tisztességgel az apjának, íme most is a mezőről jön, amikor hallja a muzsikát és látja a táncot. És testvérek, ez az a pont, ahol kimegy nála a biztosíték, amikor látja a vigadalmat és hallja a zenét. Ez az a pont, ahol kiborul, és elkezdi mondani, hogy a te fiad, aki paráznák, és mondja is, hogy a te fiad az egy tróger, és te igazságtalan apa vagy, mert nekem nem adtál, és gyakorlatilag kimondja, hogy nem jó üzlet neked szolgálni. Testvérek, mi bosszantotta föl ennyire? Az, hogy látott egy másféle viszonyulást az atyához. Hogy látott egy bensőségesebb, egy sokkal mélyebb, szeretetteljes kapcsolatot. Hogy látta azt, hogy a bűnrendezés és a megtérés öröme az mit jelent. De neki a megtérő öröme nem volt öröm. Neki az atya öröme nem volt öröm. Ő nem dobbant együtt az atya szívével, és egy szikra szeretet se volt benne a testvére iránt. Pedig azért a testvére, valljuk be őszintén, hogy a maga veszteségét elkönyvelhette, akkor is, ha megjött és visszajött, mert a vagyon odaveszett, az életének egy szakasza odaveszett, és az Isten nélküli utainknak ára van, azt meg fogjuk fizetni. Akkor is, ha nincsenek örökkévaló következményei, mert attól megmenthet bennünket Isten. De semmi szánalom, semmi nincs benne, teljesen kőkemény hideg, egy vallásos. Nem tudom, testvérek, hogy láttatok-e már friss megtérült. Az, aki még ott van az Atya kezének az illata, az ő munkáinak a frissessége, a Szentlélek teljessége. És hogyha láttatok ilyet, akkor mit váltott ki belőletek? Dühöt, haragot, bezzegű megtehette, ahol lehet, hogy én is szívesen elmentem volna, én is szívesen kirúgtam volna a hámból, de sose volt hozzá bátorságom. Aztán most visszajön, és még ünnepelni is kell. Láttatok-e ilyet? Pár hónappal ezelőtt történt, hogy bekopogott hozzánk valaki, otthon voltam a szüleimnél, és édesanyámtól bibliaolvasó kalauzt kért, hogyha teheti, akkor szerezzen neki. És én teljesen ledöbbentem, mert ezt a fiatalembert én abból a korszakából ismertem, amikor masszívan alkoholizált, egy hangoskodó, agresszív, teljesen reménytelen alaknak tűnő valaki volt. És amikor én annak idején, pár évvel ezelőtt bátortalanul neki és a testvérének elmondtam, hogy hát ebben nem kell belehalni, ebből van megoldás, van egy bizonyos misszió református egyházban, és ez nem elvonókúra. Akkor én emlékszem, hogy a bátyjának sokkal több esélyt adtam. Ő egy csöndesebb, szelidebb volt, neki nem. És most viszont láttam pár év múlva, és megrázott a látvány, hogy ez az ember összeszedett volt, csendes volt. A mozdulatai nyugodtak voltak, semmi kapkodás nem volt benne. Mielőtt nem darálta, hogy régen csinálta, hanem mielőtt válaszolt, csöndesen átgondolta. Azt láttam, hogy más a tekintete. Azt láttam, hogy hálás. El is mondta, hogy hát neki most nagyon nehéz, mert közben tönkrement a házassága, elveszítette a gyerekeit, ráment a házas, a többi. De ő most hálás azért, hogy megkapaszkodott, hogy valaki megtalálta őt, és szívesen elvállal mindenféle munkát, amit végezhet. És neki ügy az, hogy naponta ő Isten igét olvassa, jön bibliaolvasó kalauzt kérni. Testvérek, számomra hatalmas üzenet volt az, hogy ő bejött hozzánk, mert az Isten járt nálunk aznap, és megmutatta, hogy az én atyám munkálkodik, és én is munkálkodom. Hogy el ne higgyem, hogy ebben a világban semmi jó nem történik. El ne higgyem, hogy csak a rossznak van hírértéke, csak a rossz munkálkodik, és az ördög altató szolgálata, ím az Isten ébresztő szolgálata is működik. Hogy az ő terve megy előre, hogy embereket ő hitre juttat, megvigasztal, megépít. És emlékszem, hogy elment, és anya is, meg én is csak sírtunk, és dicsőítettük az Istent, aki émlám ezt csinálta. Az Isten volt ott. Az ő munkáit láttuk. És hogy mitől változott meg ez a fiú, vagy mi volt benne a változás? Ha össze kéne foglalni, akkor azt mondanám, hogy az Isten lelke lakott most már benne. Ez a különbség. A nagyobbik testvér. Aztán mondok egy másik ószövetségi vallásost, akit pozitíven szoktunk említeni, ez pedig Jonatán. Ő Dávid barátja. Egy nagyon kedves, azt hiszem, hogy egy jó szándékú fiatalember, aki segíti Dávidot. De nem megy vele. Nem tart vele, hanem ott marad az apja palotájában, vagy kényelemből, vagy tiszteletből az apja iránt, de az a lényeg, hogy nem tart Dáviddal az üldözés idején. Nem van szint, nem lép ki ebből az egész közegből. Nem áll oda Isten harcait harcolni. És a végén azt olvassuk, hogy elpusztul az apjával együtt olyan harcokban, amik nem az Úr harcai. Egy következő vallásos ember, és ő lesz az utolsó most a sorban, ő is egy szimpatikus valaki, Nikodémus, aki tudós ember, és éjszaka megy az Úr Jézushoz bizonyos dolgokat tisztázni. Tessenek megfigyelni a felütést, hogy mivel kezdi a beszélgetést, akkor megérkezik, mi az attitűdje a vallásos embernek. Mi tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanítóul. Ez a vallásos ember attitűdje, hogy mi tudjuk. Tisztában vagyunk a lelki dolgokkal, tudjuk a vallást, a hitvallásokat, a Biblia ismeret, minden rendben van. És azt mondja az Úr Jézus, hogy nem jól tudod. Nem jól tudod. Valóban Istentől jöttem, de nem tanító úr, hanem megváltó úr. A tanító ide kevés lett volna. Bűnöket megbocsátani, embereket megváltani, a tanító kevés. És elmondja neki az Úr Jézus, hogy minden tudományod, kedves Nikodémus barátom, ő háromszoros doktor volt. Minden tudományod kevés ahhoz, hogy Isten országába bejuss, meg se látod azt. újonnan kell születnetek. Más út nincsen. Hogyha össze kéne foglalni néhány pontban, hogy mik a vallásos életnek a jellemzői, most már személyektől függetlenül, akkor én hármat mondanék, nyilván több is lehet, vagy több is van. Az első az, testvérek, hogy két külön területté válik a vallásos ember élete. Van egy szent és egy profán. Van egy vasárnap és van egy hétköznapi. Van egy olyan rész, amiben meghívom Istent, és megkérdezem a véleményét, és van egy olyan, amiben nem kérem a véleményét, azt én tudom. Ha vállalkozásomról van szó, mondta valaki, akkor abban nem kérem Isten tanácsát, ezt majd én tudom. Ha az unokámról van szó, se Isten, se embert nem ismerek, mondta valaki. Tehát vannak ilyen részeszakadások. Hallottam egy indián csoportról, akik Dél-Amerikában vannak, vagy élnek, és valahogyan megérintette őket a kereszténység szele, valamiféle keresztény misszionárius járt arra. Nem lettek igazán keresztények, de hogy nehogy ez a keresztény Isten is meghalagudjon rájuk, ezért egy évben egyszer elmennek, és bizonyos ritusokat végeznek valami tisztáson, kereszténység címszó alatt, és aztán elköszönnek, és azt mondják, hogy adios Christus, egy év múlva újra jövünk. Tehát körülbelül ez a széthasadság jellemzi ezt a típust. Füle Lajosnak van egy kedvenc verse, amit most felolvasnék, hogy miről is szól ez. A gyakorlatban azt mondja itt, hogy az ember, ha jön az ünnep, tétovázgat, kicsit ünget, aztán kegyes kedvre billen, s templomba megyen fehéringben. Hol is hangját elereszti, szemét, fülét kimereszti, úgy élvezi, hogy a papja az igét hogy hasogatja. Azután fölcihelődik, s hazaindul, mérgelődni, semmiségen fönnakadni, gyermekeit jól lekapni. Szegény fia, lánya menye nézi, hogy a család feje dulful, s hitét a fogasra kabátjával fölakasztja. Tetszenek emlékezni, volt egy olyan szolgálatom, ahol Ábrahámról beszéltem, és ott éppen azt csodáltuk meg Ábrahám életében, hogy nem választotta külön az oltárt és az életének más dolgait. Segítségül hívta Istent ahhoz is, amikor nem volt kenyere, ha egzisztenciális problémái voltak, ha családi ügy volt, ha fiának kellett feleséget szerezni. És akkor nagy háladással az abban maradtunk, hogy ez azért nagyon jó, mert Isten se választja szét akkor az életünket. És nem csak a hit dolgaiba jön majd segítségül, hanem a hétköznapi egyszerű problémáinkat is szívesen vállalja és a szívére veszi. Tehát kétfelé válnak életterületek. Hát egy következő jellemzője az, hogy elvrendszer marad csupán. Szabályok, normák gyűjteménye az egész kereszténység a vallásos ember számára, de ez nem üti át az óember keménységét. És nem gyűrűzik be a cselekedetekbe, a hétköznapi tettekbe. Sőt, ezzel együtt megférnek durva bűnök is az életében. Testvérek, ha az Ószövetséget tetszenek olvasni, sok helyen ott vannak a proféták írásai, amik nagyon brutálisak időnként. És elképzelem, hogy odaállt Jeremiás a templomba, jöttek a népek a templomba, és azt mondta, az Úr azt üzeni, hogy menjetek haza. A házamat ne tapossátok, és küszöbeimen ne lépjetek át. Mert idejöztök, ünnepeltek, és aztán hazamentek, hogy gonoszságaitokat műveljétek. A szegényeket kifosztjátok, az özvegyektől a házukat elraboljátok, ajándékokat elfogadtok, XY-t előnybe részesítitek, sorolja tovább. Azt mondja Isten erre a kegyességre, hogy utálom. Utálom ünnepeiteket, utálom új holdjaitokat. Utálom. Gyomorforgató is ez tényleg, meg pláne, hogyha a külsők, kívülállók látják a vallásos ember életét, hogy kínos. Kínos ez a kettőség. Azt mondja Jézus ezeknek az embereknek, hogy magatok nem mentek be Isten országába, és másoktól is elálljátok az utat, mert azt mondják, hogy ilyenek a hívők. Azt mondják a pogányok, miattatok gyaláztatik az Isten neve a pogányok között. És ez nagyon durva. Mások, a kívülállók is utálatosnak találják, mert nem tudják, hogy melyiket vegyék komolyan. Az ünnepit, vagy a hétköznapit. Nemrég mesélte valaki, egy lelkész barátom, hogy amikor teológus volt, akkor jártak segíteni időseknek, akiknek nem voltak kapcsolataik, messze laktak a gyerekeik, és egyszer meglátogatott egy nénit, be volt osztva hozzá, hogy ő segít fát vágni, meg vizet bevinni, és azt mondta, hogy mikor lement a pincébe, látta, hogy gyújtó sincs, hozzá kezdett vágni a fejszével, Leszaladt a néni, és azt mondta, lefogta a kezét, és azt mondta, hogy csak vasárnap nem, mert vasárnap nincs munka. A vasárnap a szent. És ez így még szép is lett volna, hogyha nem tudta volna a néniről, hogy már 3 házasságot tett tönkre, iszonyatosan romokban van az élete, hogy nagyon komoly kapcsolati tőkét szerzett így be, ilyenfajta mindenféle kapcsolatokkal, de ezek nem zavarták. Ez volt a furcsa. De a vasárnapi gyújtósvágás az igen. Tehát testvérek, ezek olyan aránytalanságok, amik ha rájövünk, akkor jelzésértékűek lehetnek, és az életünket menthetik meg. Isten mentő szeretetét lássuk ezekben, hogyha fölismerünk ilyen aránytalanságokat az életünkben. És még egyet hadd mondjak, hogy a vallásos ember számára alapvetően nem megoldott a két legfontosabb probléma, a bűnnek és a halálnak a problémája. Gondoljunk arra a történetre, amikor Jézus Krisztushoz cibálják a szegény asszonyt, akit tetten értek paráznaságon, a másik felett nem viszik csak a nőt, de ez már akkor is így volt. Oda viszik, mondják kő a kezünkben, ahogy Mózes nekünk parancsolta, megkövezzük. És akkor Jézus azt mondja, hogy na most akkor, aki közöttetek rendben van, aki rendben van, akinek rendben van a szénája Istennel, az kezdheti a kövezést. Testvérek, senki nem merte elkezdeni. Ebben a pillanatban kiderül, hogy ezek a tisztességes, vallásos emberek nincsenek rendben. Hogy a bűneiknek nincs megoldása. És ez azért tragikus, mert ahogy megy az élet előre, egyre nagyobb bizonytalanságban és egyre nagyobb félelmek között vannak, mert nincs megoldva a halál problémája sem. Általában lehet, elvek szintjén lehet, tanítások szintjén lehet, de személy szerint nincs megoldva. Ami az egészet tragikussá teszi, testvérek, az a lelki látás zavar, hogy az ember ezt nem látja. Az ördögnek a legfinomabb hálója, testvérek, a vallásosság. A legfinomabb tőt háló, mert mindent megtesz azért, hogy csak meg ne térjünk, csak meg ne nyíljon a szemünk, és újjá ne szülessünk. Hanem ebben el lehet tölteni az életet, és az ember tényleg meg van győződve arról, hogy minden rendben van. Hát ennyit a vallásosságról. A tanítványságról meg az újjászületésről azt gondolom, hogy külön szolgálatot kellene tartani, és külön elmondani a sajátságait. Nem is fogom megspórolni, mert megteszem egyszer, hogyha alkalmam lesz rá. De most talán csak összefoglalásképpen, amit Kis Ferenc professzor ír erről a kis csapatról, a mindenkori tanítványoknak a csapatáról. Ezen kis számú, de lelkes csapat egyetlen mondani valója úgy a hitetlen, mint a vallásoskodó világ számára, az Úr Jézus hűséges követése. Földi életüknek egyetlen fontos mozzanata van, mely minden egyéb emléket, gondolatot és tant háttérbe szorít. Tudnélik az ő lelki újjászületésük, úgy, amint azt az Úr Nikodémusnak magyarázta, újjá kell születnetek. E világban vannak, de tekintetüket nem csupán e világ tüneményei legeltetik, hanem a jövendő, mennyei országra irányítják. E világban munkálkodnak, de az örök életre készülnek. E testben vannak, de megüresítik magukat a test bűnös kívánságaitól, gondolataitól. Fokról fokra átjárja őket a Szentlélek ajándékai. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. Ők azok, akik az apostol kifejezése szerint nem test szerint járnak, hanem a bennük lakozó Szentlélek irányítása alatt. A Róma 8:4-18 részig sokat olvashatunk erről. Adja Isten, hogy a testvérek számára világos legyen az, hogy hol tartanak éppen a hitben, és hogy nem újjanak el felettünk se ezek az alkalmak, se a gyülekezeti élet különböző eseményei, se a hétköznapok úgy, hogy nem növekszünk a hitben és a kegyelemben. Imádkozzunk! Édesatyán, köszönjük azt neked, hogy az a te akaratod, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Köszönjük, hogy mindent ezért teszel. Segíts kérünk az életünk minden eseményét így látni, hogy minden tőled van és tőled jön azért, hogy minket megments, hogy el ne sodortassunk ezzel a gonosz világgal együtt. Köszönjük, édesatyánk, hogy hatalmas a te szereteted, és köszönjük a te mentő munkádat, szolgálatodat, ami ebben a világban zajlik. Hálás a szívünk azokért, akik újjászületnek, akik sorra rendre beállnak a te seregedbe. Köszönjük, Urunk, neked azokat a stratégiai pontokat, ahol az élet kivilágosodik, ahol több lesz az Isten országa, mint ennek a világnak a sötétsége. Kérünk, Urunk, téged, hogy erősítsd meg a te népedet, adj biztos alapot a lábuk alá, hogy sziklára Jézus Krisztus áldozatára építsenek, és kérünk, Urunk, bátorítsd a szívünket a Tieidnek, hogy tudjunk teljes mértékig a Te ígéreteidbe kapaszkodni. Teljesítsd be rajtunk ígéreteidet. Köszönjük, édesatyánk, ezt a mai alkalmat. Köszönjük, hogy időt készítettél arra, hogy most csak rád figyeljünk. Imádkozunk a gyülekezet minden tagjáért, akik itt vannak, s akik távol vannak valami miatt. Kérünk, Urunk, téged az idős testvérekért, betegségeket hordozókért. Imádkozunk most valakiért, aki ma a születésnapját ünnepli, és a Te segítségedet szeretné kérni. Hisszük, Urunk, hogy mindenkit megáldasz, aki a Te nevedet hívja segítségül. Áld meg őt élete hátralevő szakaszában, és helyezd be az ő földi életét az örökké valóságnak a távlataiba. Imádkozunk, édesatyánk, a fiatalokért, a gyermekeket nevelőkért. Kérünk, Urunk, a mi iskolánkért. Te adj nekünk bölcsességet, és Te adj csendet, hogy ennek a világnak sokféle vonzása, taszítása között megtaláljuk azt a keskeny pallót, ami számunkra járható. Kérünk, Urunk, hogy áld meg családi alkalmainkat is, ezt a napot a szeretteink körében. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet minden időben. Amen.